Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kénszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak,
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak,
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak,
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos Szent Háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. December 21. Délután mindig szól a rádió, ezért hiányzik a csend. Délelőtt hosszas beszélgetések és lárma. Istenem, úgy örültem a várt nyugalomnak, hogy egyedül beszélgethetek az Úrral, s íme mindennek az ellenkezője áll fenn. De már nem zavar sem a beszélgetés, sem a rádió. Semmi. Isten kegyelme okozza, hogy imádkozás közben nem tudom, hol vagyok, csak azt érzem, hogy lelkem összekapcsolódott Istennel. Így múlnak kórházi napjaim. Csodálom a papot, aki ügyemmel kapcsolatban oly sok megaláztatást és szenvedést vállalt magára. Adott pillanatokban látom ezt, s támogatom őt méltatlan imádságommal. Csak Isten adhatja a szükséges bátorságot, különben megbénulna a lélek. De örömmel látom azt is, hogy minden kellemetlenség Isten nagyobb dicsőségét szolgálja. Nincs sok ilyen lélek. Ó, végtelen örökkivalóság! Napfényre hozod majd e hősi lelkek erőfeszítéseit, mert a föld az ilyen erőfeszítéseket csak hálátlansággal és gyűlölettel viszonozza. Ezek a hős lelkek magányosak. Nincs barátjuk. Megerősödnek ebben a magányban. Erőt egyedül csak Istenből merítenek. Alázatosan, de bátran szembeszállnak minden viharral, amely őket éri. Álhatatosak és rendíthetetlen maradnak, mint az ég felé törő tölgy. Íme, ebben áll a titkuk. Erejüket Istenből merítik, s így mindenük megvan, amire maguknak és másoknak szükségük van. Viselik saját terhüket, de képesek és készek a másokét is magukra venni. Tűzoszlopok Isten útjain. Maguk fényben égnek, s másoknak is világítanak. Fenn élnek a magasban, és képesek másokat, kisebb lelkeket is felsegíteni, ezekre a magasságokra felvezetni. Jézusom, látod, nem elég, hogy nem tudok írni, ráadásul nincs is elég jó tollam. Néha oly nehezemre esik az írás, hogy betűnként kell mondatot formálnom. De ez még nem minden. Még egy nehézség áll fenn. Az írást titokban kell tartanom a nővérek előtt. Ezért néha egy pillanat alatt be kell csukni a füzetet, és türelmesen meg kell hallgatnom az illető szemét, az írásra szánt idő elmúlt, és a füzet hirtelen becsukása miatt szétkenődött az írás. a főnöknők engedélyével a gyóntatón parancsára írok. Furcsa, hogy néha egész elviselhetően írok, máskor valóban csak úgy, hogy magam is alig bírom elolvasni. 1936. december 23-a. Egyes pillanatokat a szűzanyával élek át, és készülök az Úr eljövetelének ünnepélyes pillanatára. A szűzanya tanít az Úr Jézussal való belső életre, főleg a szentáldozáskor. Hogy milyen nagy titok játszódik le ilyenkor a lelkünkben, ezt majd csak az örökké valóságban fogjuk megérteni. Ezek az élet legértékesebb pillanatai. Ó, édes teremtőm, úgy vágyom utánad. Te megértesz, Uram. Számomra minden földi dolog csak halvány árnyéknak tűnik. Én téged kívánlak, és utánad vágyódom. Bár felfoghatatlanul sokat teszel értem, mert különös módon te magad keresel fel engem. Ezek a látogatások azonban nem gyógyítják meg szívem sebét, hanem mind nagyobb vágyat keltenek bennem utánad, Uram. Védj magadhoz engem, Uram, ha ez az akaratod. Tudod, hogy haldoklom a vágytól utánad, de meghalni nem tudok. Hol vagy, halál? Istenséged mélységeibe vonsz, és mégis sötétségbe burkolódzol. Egész lényem elmélyed benned, mégiscsak arra vágyom, hogy szemtől szembe láthassalak téged. Mikor lesz végre részem ebben? Ma meglátogatott Krizosztom a nővér. Hozott nekem citromot, almát és egy kis karácsonyfát. Ennek nagyon örültem. A főnöknő Krizosztoma nővér által megkérte az orvost, hadd utazzak haza az ünnepnapokra. Az orvos szívesen engedélyezte. Örömömben úgy sírtam, mint egy kisgyermek. Krizosztoma nővér csodálkozott, milyen rosszul nézek ki, s hogy megváltoztam. Azt mondta, tudod, Faustina, biztosan meg fogsz halni, bizonyára nagyon szenvedsz, nővér. Azt mondtam, ma többet szenvedek, mint máskor, de ez nem számít. Nem sok ez a lelkek megmentéséért. Ó, irgalmas Jézus, adj nekem bűnös lelkeket. 1936. december 24-e. Ma, a Szent Mise alatt egészen különleges módon egyesültem Istennel és a szűzanyával. A szeplőtelen szűz alázatossága és szeretete egészen átjárta a lelkemet. Minél buzgóbban haladok a szűzanya nyomában, annál mélyebben ismerem meg Istent. Ó, milyen felfoghatatlan vágyódás ragadja meg a lelkemet! Jézusom, hogy hagyhatsz még ebben a számkivetésben? Haldoklom a vágytól utánad. Minden érintésed mérhetetlenül megsebez engem. Együtt van szeretet és a szenvedés. De semmi pénzért sem cserélném el az általad okozott szenvedést, mert ez a szenvedés felfoghatatlan gyönyör. A lélek ezen sebeit szerető kéz okozza. Délután megérkezett egy nővér, hogy hazavigyen az ünnepnapokra. Örültem, hogy együtt lehetek a szerzetes közösséggel. Midőn átutaztunk a városon, azt képzeltem, Betlehemben vagyok. Láttam a siető embereket, s arra gondoltam, vajon akad-e olyan ember, aki a mai napon a felfoghatatlan titkot áhítattal csendben szemléli. Ó, tiszta szűz! A mai napon te is utazol, és én is utazom. Érzem, a mai utazásnak jelentősége van. Ó, Istenben elmerült, sugárzó szűz, tiszta vagy, mint a kristály. Neked adom egész benső életemet. Rendezzel bennem mindent úgy, hogy tetszésére legyek fiadnak. Ó, anyám, vágyódva áhítom, hogy ma az éjféli misén nekem add a kis Jézust. Lelkem mélyén Isten olyan mély jelenlétét éreztem, hogy tudatosan vissza kellett fognom a bennem lévő örömet, hogy külsőleg ne látszódjék, mi megy végbe lelkemben. Vacsora előtt rövid időre bementem a kápolnába, hogy azokkal a lelkekkel, kik kedvesek szívemnek, megosszam az ostját. Név szerint az Úr elé hoztam őket, és kegyelmét kértem számukra. Ez nem minden. Az Úrnak ajánlottam a szenvedőket, az üldözötteket, és mindazokat, akik nem ismerik a te nevedet, főleg a szegény bűnösöket. Ó, kis Jézus, buzgón kérlek, zárd felfoghatatlan irgalmat tengerében mindannyiukat. Ó, édes kicsi Jézus, vedd a szívemet, legyen részedre kényelmes, kellemes szállás. Ó, mérhetetlen felség, milyen édes módon közeledtél hozzánk. Itt nem fenyegetnek a nagy Jáve villámai, itt egy édes, kicsi Jézus van. Itt egyetlen lélek sem fél, pedig fenséged nem csökkent, csupán elrejtőzött. A vacsora után igen fáradtnak és szenvedőnek éreztem magam. Le kellett feküdnöm, de virrasztottam a legszentebb anyával, egészen a kis Jézus érkezéséig. 1936. december 25-e. Éjféli mise. A szent mise alatt egészen átjárt Isten jelenléte. Röviddel átváltoztatás előtt megpillantottam az anyát, a kis Jézust és a szent öreget. A szűzanya így szólt hozzám. Faustina lányom, itt van a legdrágább kincs. És felém nyújtotta a kis Jézust. Midőn karomba vettem Jézust, lelkem olyan felfoghatatlan örömet érzett, hogy azt leírni nem lehet. De furcsa dolog, kis idő múltán Jézus irtózatos lett, rettenetes, nagy és szenvedő, szörnyű. Majd eltűnt a látomás. Nem sokára az áldozás ideje következett. Midőn magamhoz vettem az Urat, a szent áldozásban egész lelkem remegett Isten jelenlétének hatására. Másnap az átváltoztatás alatt rövid ideig újra láttam az isteni gyermeket. Karácsony másnapján Páter András mondta nálunk a szent misét. Ekkor megint láttam a kis Jézust, délután gyónni mentem. A művel kapcsolatban egyes kérdésekre nem felelt az atya. Csak annyit mondott, ha meggyógyulsz, konkrétan beszélünk erről. Most azonban törekedj arra, hogy a kegyelmeket, melyeket az Úr ad, kihasznált. Iparkodj visszanyerni teljes egészségedet. Egyébként tudod, hogyan kell döntened, s mihez kell tartani magad ezekben a dolgokban. Vezeklésül azt az olvasót adta fel, amire Jézus tanított. Ima alatt ezt a hangot hallottam. Ó, milyen nagy kegyelmekben részesítem majd a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák. Irgalmam bensőjéig megindul azok iránt, akik ezt az imát imádkozzák. Írd fel ezeket a szavakat, leányom. Hirdesd a világnak irgalmasságomat. Ismerje meg az egész emberiség kifürkészhetetlen irgalmamat. Ez a végső idők jele. Utána eljön az igazság napja. Amíg még van idő, meneküljenek irgalmam forrásához. Használják fel az értük kifolyt vért és vizet. Ó, emberi lelkek, hol találtok majd menedéket Isten haragjának napján? Meneküljetek most az isteni irgalom forrásához. Ó, milyen sok lelket látok, akik Isten irgalmát dicsérték, és örökké háladalt fognak énekelni.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Parócai Bernadett volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt időszakban az üzemanyagok régiós átlagára a benzin esetében 7, a dízelnél 12 forinttal csökkent, míg a héten a hazai kiskereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is akár 17 forinttal csökkennek. Így a benzinára a régiós átlagár alatt, míg a dízel közel azonos szinten lesz, közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség az MT-vel. Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 639, míg a régiós országokban 619 forint volt. A magyarországi átlagár 3,2%-kal, azaz 20 forinttal volt magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel heti átlagos ára Magyarországon 628 forint volt, ami 15 forinttal 2,4%-kal haladta meg a régiós 613 forintos átlagárat, közölte kísérleti statisztikai adatai alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jövő heti kormányülésen döntés született arról, hogy a szomszédos országok átlagárához kötik a magyar üzemanyagárakat, kihagyva a regionális adatokból Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát, közölte a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, jogos elvárás, hogy a magyar emberek olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, ahogy ebben a régióban más országok polgárai. Beszélt arról is, hogy háborús felárat fizetünk a boltokban és a gazdasági növekedés terén, béke esetén duplája lehetne a GDP bővülés és kevesebb a védelmi kiadás. Európa a tűzzel játszik, a béke és a háború határmesdjén egyensúlyoz, jelentette ki a kormányfő. Azt mondta, az európai parlamenti választások tétje, hogy hány voksot kapnak a háború és mennyit a békepárti erők. Olyan európai biztonsági megoldást kell találnunk, amiben az oroszok is benne vannak, és amelyben mindenki biztonságban érzi magát, mert ez garantálhatná, hogy nem tör ki fegyveres konfliktus, vélekedett. A június 9-i európai parlamenti választás döntő fontosságú lehet az unió jövőbeli iránya szempontjából. A magyar kormány ellenzi a föderalista elképzeléseket, és úgy látja, hogy ehelyett a közösségnek erős és szuverén tagországokon kell alapulnia, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a svájci St. Gallen Egyetemén rendezett szimpóziumon rámutatott, az unión belül Magyarország kisebbségi álláspontot képvisel azzal, hogy a mielőbbi ukrajnai fegyverszünet és béketárgyalások pártján áll. Magyarországnak versenyképessége javítása érdekében szüksége van a kínai kapcsolatokra, a két ország közötti együttműködés erősítésére. Ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy budapesti fórumon, ahol fontosnak nevezte a közúti, vasúti és logisztikai infrastruktúra fejlesztését, valamint üdvözölte, hogy a legnagyobb kínai bankok már megjelentek Magyarországon. Xi Jinping kínai elnök jövő héten május 8-a és 10-e között tesz látogatást hazánkban. A Horizon program 8 milliárd forint keretösszeggel támogatja, hogy kiváló magyar műhelyek vezetésével olyan nemzetközi kutatási projektek induljanak a világ legkiválóbb egyetemeinek és kutatóintézeteinek közreműködésével, melyek Magyarország és a nagyvilág számára egyaránt fontos társadalmi és gazdasági kihívások megoldására fókuszálnak, mondta el a felsőoktatásért is felelős államtitkár. Brüsszel diszkriminatív döntése kizárta a modellváltott intézmények kutatóit abból az együttműködésből, mely Európa versenyképességének egyik lényeges eleme a Horizon programból, emlékeztetett Hankó Balázs. Így hirdették meg tehát a Horizon programot. Az alacsony lakásépítési aktivitás csak néhány nagyobb beruházás élénkítette az első negyedévben, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. 2779 új lakás épült, 23%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált álláskeresők száma április hónapban, mint idén, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismertetése szerint tavaly áprilishoz, valamint az előző hónaphoz viszonyítva is további, mintegy 5-5 ezer fővel csökkent a regiszterben szereplők köre, így abban jelenleg mindössze 230 ezeren vannak. Meghaladja 46 ezret az országfásítás programban az elmúlt 4 évben elültetett fák száma, mondta el Pap Zsolt György a Borsodobói Zemplén vármegyei Pánházán tartott faültetésen. Az Agrárminisztérium helyettes államtitkára kiemelte, az elmúlt 100 évben megduplázódott az országban a fával borított területek nagysága. Hosszantartó súlyos betegség után 82 éves korában elhunyt Hammel László olimpiai bajnok sportlövő, volt szövetségi kapitány, a nemzet sportolója. A Magyar Sportlövő Szövetség őt saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk, a kevés gomoly és fátyol felhő mellett. Néha kialakulhat kisebb zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrelhet, eleinte még élénk lehet a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a szűzanyáról, mint égi édesanyáról beszélgetnek.
Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és beszélgető társaimat, Ritát, Annát és Zoltánt, mert a megszokott közösségben a mai alkalommal május hónapról szeretnénk elmélkedni, gondolkodni, és május hónapnak az elején mindenképpen két dolog jut eszébe a katolikus keresztény embernek. Egyrészt a világ számos más családjához, közösségéhez hasonlóan május hónap első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, és nekünk katolikusoknak pedig nagyon fontos, hogy május hónapban köszöntjük mindannyiunk közös édesanyját, a boldogságos Szűz Máriát. És a májusi litániák egy különleges élményt adnak a mi katolikus liturgiánkon belül. Azzal szeretném kezdeni, hogy amikor május hónapot emlegetjük, és különösképpen akkor, amikor még az időjárás az valóban kedvezett is a különböző liturgikus eseményeknek, akkor, ahogy elindult a május hónap, visszaemlékszem gyermekkoromra, a május hónap első napjai és aztán a május utolsó napjai között az volt a különbség, hogy addigra a tavasz az lassacskán elindult, hogy a nyárba átforduljon, és szinte, ahogy végig imádkoztuk a különböző megszólításokkal a szűzanyát, gyakorlatilag a természet is velünk együtt változott. És ez így volt az emberek lelkében is. Ma már más a világ, más az időjárás, más a természet, de azt gondolom, hogy megéri, hogy az előttünk álló 20 percben, 21-22 percben arról beszéljünk, hogy mit jelent nekünk katolikusoknak a május, mit jelent az édesanya, és mit jelent a boldogságos szűzanya. Talán első körben, hogyha mindegyik őtök egy-egy rövid gondolattal megfogalmazná azt, hogy a május hónap, az édesanya és a szűzanya gondolatok, szók mit is jelentenek a számotokra, akkor az biztos egy érdekes kezdés lenne a kedves hallgatók számára.
Leginkább nekem az édesanya és a szűzanya kapcsolódik össze, hiszen nekem ez egy nagyon-nagyon erős és fontos tény az életemben, hogy édesanyám hosszú várakozás után kapta meg azt, hogy világra jövök én, és amikor még várandós volt velem, akkor a Mária Pucsik egy helyet felkereste, és valóban égi édesanyaként Máriát megkérte, hogy oltalmazzon engem, és ez nagyon-nagyon fontos üzenet volt mindig is számomra, hogy neki ajánlott, és hogy van édesanyám, de nekem van egy mennyei édesanyám, aki a szűzanya. És valahogy annyira mélyen belém ivódott ez, hogy ugyanezt a gyermekeimnél én is megtettem. Nemrégiben beszélgettünk pont a legfiatalabbal erről, hogy amikor nehézségei vannak, akkor ő gondoljon erre, mondtam neki. És ő rácsodálkozott erre, tehát hogy újra és újra rácsodálkoznak erre általában, és közben pedig egy megerősítés is számukra, meg valóban egy nagyon nagy biztonságérzet, és úgy örülök neki, hogy ezt úgymond meg tudtam nekik adni, vagy édesanyámtól tanulva tovább tudtam nekik adni, hogy nekik van egy égi édesanyjuk is. És igyekszem minél jobb édesanyjuk lenni itt a földön, de ugye az nagyon töredékes, amit én adok, de hogy ott van mindig a mennyei édesanya Mária, aki mindebben segít. A májushoz azért nem kapcsolódik annyira számomra, mert ugyanígy például az októberi Mária imákat is nagyon fontosnak tartom, vagy azt az időszakot, tehát hogy nem annyira hónaphoz kötődik, mint inkább így az életet szövi át nálam.
Számomra nagyon izgalmas és szép volt látni, ahogy a feleségem a gyerekekkel bánik, ugyanis hát én apaként nagyon kevéssé tudtam kezdetben, amikor a gyerek még nem beszél, megtalálni a közös hangot, és valahogy átvitt értelemben ez Máriára is jellemző, ahogy mondjuk az egyháznak a védője, és ahogy a mindennapi életbe átvezeti azt a tanítást, ami nagyon gyakran elméleti maradhat. Hogy ezt a rejtét, amit én most megfogalmaztam, valahogy megpróbáljam kibontani, amikor hittan tanultunk a piaristáknál, akkor ott ugye Lupus atya mindig elmondta, hogy hatalmas előnyünk van, ugyanis hát az ördög az soha nem tudott testet ölteni, és nem is fog tudni, az Jézus pedig ugye emberi tapasztalatokból táplálkozott, és hát az egyik kapocs a világgal az pont Mária volt. Tehát, hogy ez számomra egy misztikum, amit azért megpróbálok valamennyire megélni és értelmezni, hogy igazából itt létezik egy olyan emberi szempont, egy olyan emberi szemszög, aki végigkövette a szenvedés, saját fiának a szenvedését, de mégis már tudta, hogy ez a szenvedés mit jelent, és ott volt a végén maga a föltámadás is. Tehát ilyen szempontból próbálom értelmezni a tapasztalati tanulás, a megélésnek a jelentőségét, és hogyha ez egy picit lebontom, akkor én úgy érzékelem, hogy a világunkból most ez rettenetes módon hiányzik, és minden olyan törekvés, ami megpróbál egyenlőséget tenni a férfi és a nő között, na nem olyan értelemben, nyilván egyenlőséget kell tenni a munkavilágában, de ugye, hogy a teremtés szempontjából, az valamilyen módon csorbítja is mondjuk a Mária kultuszt, vagy egyáltalán azt, ami nekünk jelent.
Nekem valahogy mindig Máriával kapcsolatban az az érzésem, hogy az egész évet átszövi a Mária ünneplése, mert hogy ugye van a május, van az október, amiket említettetek, nekünk az esküvünk augusztus 15-én volt, szintén egy Mária ünnep, úgyhogy én nekem is ilyen szinten nem feltétlenül hónaphoz kötődik a Mária tisztelet, a Mária kultusz. Viszont nagyon érdekes a szimbolikája is a Mária kultusznak, ami számomra sok mindent megmagyaráz, ahogy el is mondtátok, hogy van egy földi, meg van egy égi anyánk is, hogy ő egyben is földi és égi anya, hiszen a Mária kultusz középpontjában az alázat, a humilitas latinul áll, ami közös a humus föld szavunkkal, tehát ezáltal ő itt van, tehát jelen van nem csak az égben, hanem így köztünk is, és ez az embereknek ez annyira fontos volt, hogy már a pogány kultúrák is a Mária ünnepet nagyon-nagyon hamar el is sajátították, keresztény ünnepként átvették gyakorlatilag a pogányok is. Úgyhogy ez számomra ezt jelenti. Egyébként meg az első asszociációm az anyák napjára az az orgona, ami sajnos már egyre kevésbé látok, érzek, és nagyon változott is az orgona virágzásnak az időszaka, valamikor már március-áprilisban találkozunk az orgonával, ami még az én gyerekkoromban az orgona ága, barackfa virága, ugye az májusra esett.
annyira örülök, hogy ezt mondod, mert a hirtelen bejött nagy meleg, utána ugye most a hideg következett, már előhívta és elindította az orgonavirágzást, és a gyermekeim pont ezt idézték fel, hogy ők óvodába ezt énekelték, ezt tanulták, és őnekik megvan ez az emlékük, hogy mindig ezzel köszöntöttek, mert a szomszédból átnyúlik az orgona, és ők mindig megbeszélték, hogy nekem vehetnek le, és ugye boldogok voltak, hogy nincs pénzük, de ők mégis a dalból tanultak alapján valóban köszönhetnek engem, és hogy milyen rossz, mert pár éve ezt nem tudják megtenni.
Igen, hát vannak olyan dolgok, amiket már máshogy éreznek a mi gyerekeink. Igen, ilyen a hóesés, de nem akarok nagyon elrugaszkodni a témától, ami nekünk még megszokott volt, és nekik meg már teljesen más.
Téged dicsér az ég, és téged áld a föld. Néked hoz virágot a róna és a völgy, hófehér Mária, szeplőtlen szűzanya, égi tisztaságnak tündöklő fehér virágok felét hajladoznak, az égi magasok néked harmatoznak, mert a föld kerekén egyetlen egy valád, ki égi szózatra szűzen fogantál. Te ragyogsz le mi ránk a napsugarában, megmentesz kísértés nehéz viharában, mutatva mi nekünk útjait az égnek, örök példája tiszta fehérségnek.
Hogyha Zoltán egyik gondolatára visszatérek, akkor azt gondolom, hogy nem csak a hóesés, meg nem csak a orgonáról kell majd beszélni a mostani generációknak, hanem egyáltalán arról is, hogy mit jelent az, hogy édesanya, természetesen aztán külön az édesapa, mert hogy ha egyrészt megnézzük a nyelveket, azért ennyire szépen nagyon kevés nyelv tudja kifejezni a szülő iránti tiszteletet. Másrészt viszont, hogy a magyar alaptörvényben is rögzíteni kellett, hogy az apa férfi, az anya nő, illetve azok a különböző új hullámos törekvések, amelyek el akarják mosni azt a valódi pozitív különbséget, ami egy édesanya és édesapa között van, egy férfi és egy nő között van. És ennek olykor még ilyen egyházi vetületei is vannak, hiszen hála Istennek nem a katolikus egyházunkban, de hát vannak olyan felekezetek, vannak olyan törekvések bizonyos országokban, ahol akár mondjuk freskókat festenek át, hallottunk ilyenről, hogy egyfajta nem nélküliséget ábrázoljanak, akár a teremtés történetben. Szóval valószínű, hogy ma újra meg kell tanítani a felnövekvő generációt arra, hogy mennyire fontos az, hogy a anya, édesanya szavunkat használjuk, illetve hogy az a fajta anya és lánya, anya és fia közötti kapcsolat, az túl azon, hogy nyilván változnak az idők, és különböző új jelenségek is felütik a fejüket, amelyeknek nem is kell önmagában rossznak lenni, hiszen nem tudom én, 50 évvel ezelőtt még nagyon sok gyermek magázta a szüleit, ma pedig már ez elég ritka, bár még előfordul mindig, Tehát lehet, hogy ezen nem kell változtatnunk, nem kell visszamennünk a magázódáshoz, de az tény és való, hogy akár a megszólítás, amikor iskolaigazgató voltam, akkor én nagyon meglepődtem, amikor a gyerek azt mondta, hogy Kati jön értem, és az a Kati az az édesanyja volt, mert hogy mindenki a családból Katinak szólította természetesen az édesanyját, mert hát ez volt a keresztneve, de hogy valahogy a kisgyerekben meg még nem alakult ki az, ami valószínűleg egy rossz nevelés következtében volt, vagy hogy ráhagyták, hogy hát ő neked nem Kati, hanem neked ő az édesanyád. Ha most a sort én kezdeném, hogyha arról akarunk beszélni, hogy személyesen a mi vagy a egyesével nekünk az édesanyánk mit jelent, akkor én mindig ilyenkor anyák napja környékén úgy szoktam a templomban köszönteni a híveket, hogy köszöntöm anyák napján az édesanyákat és a nagymamákat, meg hogyha vannak esetleg a dédnagymamákat, mert ugye nagyon fontosnak tartom, hogy főleg az én papi életem kialakításában, bár édesanyám is fontos szerepet játszott, de hát ő akkor fiatal volt, dolgozni járt, és nagymamám foglalkozott velem sokat, ő vitt a templomba, ő vele jártam különböző szertartásokra. Tehát ilyenkor én mindig gondolok arra is, hogy vajon mit köszönhet az ember a édesanyjának, a nagymamájának, vagy akár ha ismeri a dédnagymamának. És azt gondolom, hogy főleg itt ez az anyák napja, ez arra is alkalmas, hogy egy-egy olyan családi beszélgetés, vagy egy-egy olyan visszaemlékezés legyen, ma már ez egyre könnyebb, hiszen meg annyi fénykép van, rendelkezésre állnak digitális fotók, amellyel egy kicsit vissza tudjuk hozni azokat a korokat, amikor valóban középpontban az édesanyja állt. És már csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy mi természetesen a katolikus egyházban a boldogságos szűzanyát nem azért állítjuk középpontba, mert a szentek között is ő kiemelkedik, bár ez is igaz, hanem sokkal inkább azért, mert ő egy olyan édesanya, aki magát, az Isten fiát, az Istent hordozta önmagában, és ezt mi tulajdonképpen mondjuk így átvitt értelemben szeretnénk elmondani a mai társadalomnak is, hogy egy édesanya az nem csak 9 hónapon keresztül hordozza magában a gyermeki, egy-egy pozitív élmény elmondja a kedves hallgatóknak édesanyátokról, nagyszüleitekről, ami valóban egyfajta tanúságtétel lehet arról, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyákat a boldogságos szűzanya segítségével, közbenjárásával is fontosnak tartsuk ezen az anyák napján, és aztán a többi hétköznapokon is megünnepelni. Talán a Zoltán kérdezném először, hiszen férfiként másként fordulunk a szüleink közül a édesanyához, a nagymamához.
Én a nagymamámról szeretnék beszélni. Nagymamám vallásos volt, és ő ugye 1927-ben született, ő még ahhoz a generációhoz tartozott, ami a második világháború előtt és hát a kommunizmus előtt nevelkedett, és ilyen formában számára természetes volt a, egyrészt a vallásosság, amit kifejezett, természetesen maga a hit is, és neki természetes volt ennek az átadása. És utána egy nagyon szörnyű korszak következett, mert ugye rengeteg meghasonlásra is késztette az embert olyan szempontból, hogy akárhogy a templomi esküvőknek ugye a megkötése az milyen hatalmas hátrányokkal járhatott adott esetben, de a nagymamám ő rendíthetetlenül kitartott a hite mellett, és amellett, hogy engem ugye akkor első áldozásra fel kell készíteni. Szerencsére ez az az időszak volt, amikor már lehetett hittalra járni, de még nem volt olyan népszerű. Ez délvidéken volt, Nagybecskereken, ahol azért a magyarság egy kettőszorításban élt, tehát egyrészt ugye a pártállam, másrészt pedig a pártállam, ha nem is volt hívő, de azért az ortodoxiát ilyen célra kihasználta, hogy valamilyen elnyomást gyakoroljon. Tehát ott azért magyarként, katolikusként itt arra járni igen nehéz volt. Számomra nem, csak ugye édesanyámnak is, és hát nagymamámnak meghozni ezt a döntést, és akkor, ha szabad talán egy anekdotát elmondani ezzel kapcsolatban, nagymamám ő azért kevésbé értette a humort, és ő nagyon komolyan vette az előírásokat, és amikor már első áldozásra került volna a sor, akkor a Husvár püspök atya azt mondta, hogy akkor neked most már ugye mindent úgy kell tenned, amit a hívek tesznek a templomban, és hát én viszonylag kezdő voltam, fiatal voltam, és amikor kimentek áldozni, én is kimentem áldozni. És akkor, amikor elmondtam nagymamámnak, hogy milyen felemelő élmény volt, ő teljesen kétségbe esett, és akkor itt jön be, hogy a püspök atya ugye milyen jól és szeretettel kezelte, és mondta, hogy nem baj, ettől nem lehet baj, hogyha már áldozott ugye a hivatalos előtt, de azért a nagymamám mindig felemlegette ezt az eseményt, és hát őnek ki egy ilyen kötöttebb elképzelése volt a világról.
Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy a nagymamák is szóba kerülnek, még, ha már így az anyák napját emlegettük, és a különböző óvodai és iskolai műsorokat, mert ez egy nagyon fontos esemény volt nekem is gyerekként életemben. Én voltam az, aki mindig boldogan elvállalta a nagymamának szóló verset, mert bár nem volt jelen a nagymamám, de annyira fontos volt az életemben egyébként, hogy hiába épp azon az iskolai ünnepségen nem jelent meg, mert távolabb éltek. Én mindig nagyon boldogan mondtam el a nagymamáknak szóló köszöntőket. És milyen érdekes és izgalmas, hogy te arról meséltél, hogy magyarként és katolikusként milyen nehézségeid voltak, én pedig a mesterségesen létrehozott kommunista városban, Leninvárosban éltem úgy görögkatolikusként, hogy vallásgyakorló görögkatolikusként, hiszen nekünk minden hétvége azt jelentette, hogy hazamentünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a nagyszüleimhez, és ott természetes volt, hogy vasárnap templomba megyünk, és valahogy ez a fajta kettősség így ott volt az életünkben, és volt olyan pont, amikor a szüleim is azt mondták, hogy ne reklámozzam ezt, hiszen ők is megküzdötték a magukét ebben a közegben és ebben a helyzetben, de közben az, hogy vallásosan nevelnek, az, hogy templomban járok, az, hogy a szentségekhez járulunk mi is, az szerint, ahogy ez előírás, az nagyon-nagyon fontos dolog volt mindig is. És ennek nagyon komoly és fontos szereplője a nagymamám is, és egyébként, ahogy a nagymamák szóba kerültek, nekem annyira eszembe jutott az is, hogy mennyire én értettem szót vele, amikor ő már azért nagyon elfelé készült ebből az életből, és már nagyon másképp gondolkodott és működött sok mindenben, és valahogy én tudtam úgy kapcsolódni hozzá gyerekként, fiatal felnőttként, hogy úgy nagyon kijött az a fajta hasonlóság, az a fajta egység, ami minket összekötött láthatatlanul is, és ugyanezt élem meg, már egyébként kisebb korában is, külsőre is nagyon hasonlít a lányom az édesanyámra, és természetre is. És valahogy őket is összeköti ez a fajta láthatatlan fonál, tehát, hogy hiába két generáció távolságra voltunk mi is a nagymamámmal, meg van a lányom is az édesanyámmal egymástól, valahogy nagyon izgalmas ugye nekem főleg gyermekként és édesanyaként ezt látni, hogy mennyi minden köti őket össze, meg mennyi közös jellemzőjük van. És egyébként igen, azt gondolom, hogy abban, hogy hogyan viszonyulunk, ugye ezt sokat emlegetik, de tényleg nagyon fontos, hogy milyen elképzelésünk van a mennyei atyáról, és milyen apa képünk van, ez nagyon összefügg, és ugyanígy azt gondolom, hogy igen, aki megkapta a gondoskodást, mint ahogy én is hálás lehetek az édesanyjától, és az élet minden területén mindig azt a fajta támogatást és szeretetet éreztem, ami miatt én nagyon nagy bizalommal tudok Máriához is lenni.
Én egy kicsit ilyen szempontból terhelt családból jövök, ugyanis nekem az apukám hivatásos katona volt, vagy én azt gondolom, hogy még most is, bár már nyugdíjas, de hogy ő azért ment katonának, mert hogy annyira erős volt benne a nemzet szeretet. Viszont így azért egy kicsit terheltebb volt ez a történet a mi családunkban, ugyanis nem volt mögöttem semmiféle vallásos háttér ilyen szempontból, de érdekes, hogy behoztuk így a nagymamákat, ott bár az egyik nagymamám nagyon-nagyon hívő volt, de nem volt szoros vele a kapcsolat, mert elég messze éltünk egymástól, és ezért bár tőle kaphattam volna sok inspirációt, illetve sok segítséget a hitem megtalálásában, de végül nem. A másik nagymamám, ő maga is keresgélő, bár református, de úgy hol gyakorolta a vallást, hol nem, de ott az ünnepekre viszont nagy hangsúlyt fektettek, tehát az egyik ilyen nagy élményem a karácsony náluk Zircen, mindegyik nagymamám, illetve ugye a szüleim is a Dunántúlról származnak egyébként. És behoznék egy harmadik nagymamát, mert ha így visszaemlékezem, hogy ki az, akitől először kaptam lendületet a hit fele, Isten fele, az a legjobb barátnőmnek a nagymamája volt. Ő volt az, aki egész kicsi korunktól felpakolta a gyerekeket, és vitt minket templomban. Szerencsére ezt az én családom sem ellen ezt abszolút támogatta, és hát ez volt az első, hogy elmentem templomba nagy ünnepekkor, és megtanultam a liturgiának a fontos elemeit, és így született bennem egy vallás, ami még egy kicsit ilyen mozaikszerű volt sokáig, de hogy megadta azt az alapot, hogy amikor megismertem a leendő férjemet, akkor már ugye tudtam, hogy mindenképpen szeretném, hogyha egyházi esküvőnk is lenne, és hogyha a gyerekeinket is így nevelnénk.
Azt gondolom, hogy ezek az élmények, történetek itt május hónap elején és aztán egész május hónapban végig kísérnek bennünket. Májusi litániák hangulata az mindig felejthetetlen. Nagyon szép és nagyon sokféle formája van a májusi imádságoknak, litániáknak, akár szentmisével egybekötve szentmis előtt litánia, akár egy-egy elmélkedő hosszabb lelki gyakorlat egy-egy májusi litániához kapcsolódóan, vagy egyáltalán a közösség életének a megerősítése, hiszen káplánkoromban a májusi litániákat, főleg a hétvégieket arra használtuk, hogy egyik este a fiatalokat, másik este az idősebbeket, nyugdíjasokat, harmadik este a képviselőtestület tagjait, vagy akik éppen elérhetőek voltak, tartottunk ott, úgymond, és akkor egy kis jó szóval, beszélgetéssel tovább folytattuk a májusi imádságot, és akkor nagyon sok olyan találékony hívő is volt, akik úgy jöttek együtt, hogy és majd akkor a májusi litánia után még egy közös fagyizás, egy kis beszélgetés ott a templomkert előtt. Tehát azt gondolom, hogy ez a május hónap, ez túl azon, hogy édesanyáink, nagymamáink tiszteletét erősíti, a mi keresztény katolikus hitünkben a Mária tiszteletet és a Mária tisztelten keresztül a közösséget is meg tudja erősíteni. Mindannyiunk nevében kívánom a bennünket hallgató édesanyáknak, nagymamáknak, dédnagymamáknak, hogy legyen sok örömük gyermekeikben, unokáikban, dédunokáikban, és mindig gondoljunk arra a boldogságos szűzanyára, aki bár lelkében megérezte a tört is, de mégis a dicsőséges mennyei hazába vétetett testestől, lelkestől, hiszen Szent Fiának a hordozását nem csak 9 hónapig, hanem egész életében meg tudta valósítani.
Mária, Mária, fehér lilium szál, ki a magas égen, szépen
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya Laskai Annával, dr. Szűz Zoltánnal és dr. Szűcs Novák Ritával beszélgetett a szűzanyáról, mint ég édesanyáról. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!